Sábát traktátus 92-es lapját fogjuk ma este tanulni. Ebben a késői órában. És ahhoz, hogy megértsük a 92-es lapot, mindenképp egy rövid kis ismétlést kell tennünk még a 91-es lap végéből. Úgyhogy emlékeztek, itt ebben a 10-es fejezetben visszatértünk az eredeti témánkhoz, amivel elkezdtük a szombat traktátust. A hocá, kivitel, behozatal törvényét kezdtük újra boncolgatni. Mindenféle teoretikus kérdéssel, mindenféle olyan kérdéssel, ami a gyakorlati életben igen nehezen elképzelhető. De arra mindenképpen jó, hogy a törvény és a szabályozás kereteinek végeit meghatározzuk. Feszegessük egy kicsit. És ezzel kapcsolatban volt egy általános, ha úgy tetszik, filozófiai kérdés, ami úgy szólt, hogy eged kli, smej eged, vagy nem. Az eged, az lehet, hogy mindenkinek az izraeli busztársaságot juttatja eszébe, de itt az eged az összefogást jelenti. Egybefogást. És az a kérdés, hogy eged kli, smej eged, vagy sem. Ha van egy edény, és az edényben van egy csomó minden, akkor ezt a csomó mindent közre és egybe fogja-e az a bizonyos edény, olyan szinten, hogy még akkor is, hogyha a dolgoknak, amik ebben az edényben vagy kosárban, még akkor is, hogyha a dolgoknak egy része, ami ebben az edényben vagy kosárban van, az kívül esik mondjuk egy bizonyos területen, de mivel maga az edény és kosár nagyobbik része még egy másik területre esik, akkor az edény státuszát tekintjük meghatározónak, és nem az adott másik területre eső tárgyaknak a státuszát tekintjük meghatározónak. Ha viszont azt mondom, hogy eged kli, lávsmej eged, ha azt mondom, hogy az edény vagy eszköz nem fog közre a szombat szempontjából, akkor tekintettel arra, hogy ezek a dolgok, amik bár benne vannak ebben az edényben, de már egy másik státuszú területre kerültek, akkor a saját elhelyezkedésüket tekintjük mérvadónak, és nem pedig azt a nagyobbik halmazt, vagy nagyobbik csomagot, nagyobbik edényt, aminek a részeiként vannak. Tehát akkor ez a kérdés, hogy eged kli, az smej eged, vagy lávsmej eged. Mit mondott Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan azt mondta, hogy eged kli, smej eged. Rabbi Yochanan azt mondta, hogy az edény, vagy eszköz, kosár, az közre fog sábeszkor. Mi azt jelenti, hogyha én fogok egy kosarat, és a kosárban egy csomó minden apró tárgy van. A kosarat kihúzom az egyik területről a másik területre. Ha teljesen áthúznám az egyik területről a másik területre, akkor ezzel megszegném a szombatot, mert közterületről magánterületre, vagy magánterületről közterületre vittem, és ez szombatszegésnek számít. Viszont, hogyha ezt a kosarat csak részben húztam át az egyik területről a másikra, mondjuk elindultam a magánterületről, és elhúztam a kosarat, de pont a határnál megálltam, úgyhogy a kosárnak egy része benne egy csomó mindennel, már a közterületre esik, a közterület fölött van, viszont egy másik része a kosárnak, benne a dolgok egy másik részével, még a magánterületen van. Akkor azok a dolgok, amelyek már a közterületre esnek, mivel még mindig a kosárban vannak, és a kosárnak a nagy része viszont magánterületen van, és azt mondom, hogy eged, smej eged, eged kli, smej eged, hogy a szombat szempontjából az edény, az eszköz, az közre fog, és ezért az eszköz után, vagy a nagyobbik halmaz, a nagyobbik befogadó edény és halmaz után kell, hogy meghatározzam, hogy az adott dolog hova tartozik, és nem a saját önálló státusza és helye által kell, hogy meghatározzam. Így ebben az esetben, Rabbi Yochanan szerint, hogyha az edényt, vagy a kosarat csak félig húztam át magánterületről közterületre, akkor hiába a tárgyaknak egy része, ami a kosárban van, már a közterületre került, mivel a kosárnak a nagyobbik része magánterületen van, és azt mondom, hogy eged, smély eged, hogy az edény az közre fog, vagy a kosár közre fog, ezért olyan, mintha még nem szektem volna meg a szombatot, mintha még azok a tárgyak se kerültek volna át a másik területre. Most az előző lapon, a 91-es lap B oldalán a bölcsök megpróbáltak szembe helyezni mindenféle referenciát, mindenféle különböző brájtákból és mistákból, megpróbáltak a végére járni, hogy akkor tulajdonképpen a Jochanannak igaza van-e vagy sem. Eged, kli, az Sábeszkor tilos, vagy nem tilos? Egy pillanat, csak egy rövid szünetet kell tartanom. Szóval, tehát akkor az előző lap végén megpróbáltuk tisztázni, hogy Rabbi Jochanannak igaza van-e vagy sem. És a következő brájtát hozta föl a lap végén a Talmud. A Talmud azt mondja, mi van akkor, ha valaki ellop szombaton egy pénztárcát. Ellop valaki egy pénztárcát, akkor van egy olyan alapszabály, hogyha valaki egyszerre követel, egy cselekedettel követel egyszerre két bűnt. Mondjuk ebben az esetben egyszerre lopta el a pénztárcát, és ugyanazzal a mozdulattal, amivel ellopta a pénztárcát, ugyanazzal a mozdulattal kivitte magánterületre, közterületre a pénztárcát. Ebben az esetben egy mozdulattal követett el két bűnt. Hogyha egyszerre követel valaki két bűnt, és a két különböző bűnért két különböző büntetés járna, mondjuk az egyikért járna pénzbírság, a másikért járna halálbüntetés, akkor két büntetést egy cselekedetért nem lehet adni, hanem kam lejbe de rabbe miné. Ez egy fontos talmudi fogalom. Kam lejbe de rabbe miné az azt jelenti, hogy a szigorúbb büntetés az, amit meg kell, hogy kapjon. És ezért, mivel a szigorúbb büntetést kapja, ezért az könnyebb büntetés alól föl van mentve. Mondjuk ebben az esetben, mivel egyszerre szegte meg a szombatot, és egyszerre lopott, akkor a szombati büntetés, a szombat szegésért járó büntetés, az halálbüntetés, a lopásért a büntetés pénzbírság, akkor a pénzbírság alól föl van mentve, mert a halálbüntetés az egy értelemszerűen sokkal szigorúbb büntetés, mint a pénzbírság, és kam lejbe de rabbe miné, az azt jelenti, hogy a szigorúbb büntetést kell, hogy megkapja, és egyszerre nem kaphat két büntetést. Nos, akkor térjünk vissza a pénztárcás esethez. A Brájta a következőt mondja. Ha valaki a magánterületen szombaton lopott, és hagyományos módszerekkel lopott, az azt jelenti, hogy kivette valakinek a zsebéből a pénztárcát, és fölemelte. Mikor válik a lopás, mikor válik lopással, amikor a kínján létrejön. A kínján azt jelenti, hogy amikor az adott tárgy az én tulajdonomba, az én birtokomba kerül. Mivel válik az én birtokommá? Azzal, hogyha fölemelem ezt a tárgyat. A pénztárcát fölemeltem, ezzel az enyémmé vált, ezzel létrejött a lopás tényállása, majd egy pár lépést tettem, és kiléptem a magánteletről a közteletre, és ezzel a szombatot is megszegtem. Ebben az esetben, mivel nem egyszerre történt a lopás és a szombatszegés, a kettő között volt egy bizonyos eltartás, előbb volt a lopás, és csak pár lépéssel később a szombatszegés, ezért ez az elf, hogy kam lejbe de rabbe miné, hogy a szigorú büntetés miatt, ugye egyszerre két büntetést nem kaphatok, akkor a szigorú büntetés mérvadó, ez nem jön létre. Miért? Mert nem egyszerre történt a két dolog. Előbb volt a lopás, és utána volt a szombatszegés. Ha viszont valamilyen módon a lopás és a szombatszegés egyszerre jött létre, például azt mondja a Talmud, hogy ha úgy lopta el az illető a pénztárcát, hogy soha nem emelte föl, hanem mondjuk elhúzta, és húzta maga után a pénztárcát, ugye a kinyán akkor jön létre, ha valamit fölemelek. Ha valaki csak elhúzza a pénztárcát, és húzza-húzza maga után a pénztárcát, és áthúzza a közterületről a magánterületre a pénztárcát, akkor mikor válik az övé, övévé a pénztárca? Akkor, amikor a pénztárca helye egy területről egy másik területre kerül. Ugye, mivel lehet valamit a magamévá tenni? A legegyszerűbb az, hogy csak fölemelem. Bármilyen módon, akár törvényesen, akár törvényszegően, törvényellenesen teszek valamit magamévá, a legegyszerűbb magamévá tétel, a kinyán, a birtokba vétel azzal jön létre, hogyha fölemelem. Ha nem emelem föl, akkor egy másik lehetősége a kinyánnak az az, hogyha a státuszát, a helyét megváltoztatom. Hogyan változtatom meg a helyét? Mondjuk egy területről elviszem egy másik területre. Abban az esetben a pénztárcát nem emeltem föl lopás közben, hanem húztam magam után, akkor elvileg egyszerre jön létre a lopás és a szombatszegés, mert mind a kettő azzal jön létre, hogy a közterület, hogy a magánterületről átvittem, áthúztam a közterületre a pénztárcát. És ebben az esetben, mivel egyszerre jön létre a két, egy cselekedet, egy pillanatban jön létre a vétek, a két vétek, akkor mégiscsak érvényes a kamlébe de rábeminé, az erősebb vagy szigorúbb büntetés elve, ami azt mondja ki, hogyha két vétek egy cselekedet által jött létre, akkor azért nem kaphatok kétféle büntetést, hanem mindig a szigorúbb büntetést kell, hogy kapjam. És ezt mondja a Brájta. A Brájta azt mondja, hogy ebben az esetben, ha húztam magam után a pénztárcát, akkor egyszerre jött létre a lopás vétke és a szombatszegés vétke, és ezért a pénzbírság alól föl vagyok mentve, hiszen a szombatszegésért szigorúbb büntetést kell, hogy kapjak, a szombatszegésért halálbüntetés jár, és ezért az egyben mentesít viszont a könnyebb, vagy kevésbé szigorú büntetés alól. Ez volt tehát az előző lapnak a végén. Igen ám, csak hogy ezzel van egy probléma. Mi a probléma? Hogy ha azt mondom, hogy eged kli smej eged, hogy az eszköz, vagy a csomag, vagy az edény, az közre fog, és az edényben lévő egyes tárgyak nem a saját pozíciójuk alapján határozzák meg, hogy milyen területen vannak, hanem azon pozíció alapján, ahol az az edény van, amiben ők megtalálhatóak, akkor mégsem egyszerre jött létre a lopás és a szombatszegés. Mert amikor húzom magam után az erszényt a földön, és elérek az erszénnyel a magántövet és a köztelt határpontjához, akkor lesz egy olyan pillanat, amikor az erszénynek a szája az már a másik területen van, a közterületen, és azon keresztül kivehetném a pénzt az erszényből, és ezért, amikor az erszénynek a szája már területet változtatott magánterületről közterületre, akkor ezzel létrejött a birtokba vétel, és létrejött ezáltal a lopás. Viszont, mivel a maga az erszénynek a nagyobbik része még a magánterületen van, ezért, és azt mondjuk, hogy eged, smej eged, hogy az edény, az közre fog. Ezért mindegy, hogy egy része már az edénynek, és esetleg akár még az edényben lévő tárgyaknak, már a másik területen van, mivel az edény a lényeg, az edény nagyobbik része a lényeg, és mindezt közre fogja, ami benne van, akkor a szombat szempontjából még nem történt meg a területi változtatás, és ezért nem egyszerre jött létre a lopás és a szombatszegés. Ha pedig nem egyszerre jött létre a lopás és a szombatszegés, akkor miért mondja mégis azt a Brájta, hogy föl vagyok mentve a pénzbírság alól, mert egyszerre jött létre a szombatszegés és a lopás? Ez egy probléma, mert ebben úgy tűnik, mintha a Talmud, a Brájta azon az állásponton lenne, hogy eged, lávsmely eged, hogy az edény, vagy az eszköz, a csomag nem fog közre. És ezért mégiscsak egyszerre jön létre a szombatszegés és a lopás, mert azzal, amikor az erszénynek egy része már átkerült a másik területre, akkor feltétlenül az erszényben lévő pénzdaraboknak is egy része már átkerült a másik területre, tehát azoknak a pénzdaraboknak a szempontjából már létrejött a szombatszegés is, és így a lopás és a szombatszegés egyszerre történik. Mit fog erre mondani Rabbi Yochanan? Mit mond erre Rabbi Yochanan? Benasco. Azt mondja Rabbi Yochanan, hogy itt miről van szó? Egy olyan erszényről, amiben nem pénzdarabok, hanem hosszú ezüst szálak vannak, vagy hosszú ezüst rudak. És ezért hiába került át az erszény szája a közterületre, mivel a pénz, az még mind, vagy az érték, ami az erszényben van, az még mind a átlóg a magánterületre, ezért valóban nem csak azért nem jött létre még a szombatszegés, mert az edényt azt egy státusznak tekintem, és akkor is, hogyha az edényben lévő dolgok egy része már egy másik területen van, mégis az edény alapját és bázisát tekintem lényegesnek, hanem azért nem jött létre a szombatszegés, mert az edényben lévő dolgok, azok még akkor is, hogyha átlógnak már az új területre, a magánterületről a közterületre, mégis egy része mindegyikőjüknek még visszaér, beleér a magánterületbe. Azt mondja, a Talmud, ki van, de ikos nacin, mápik leát, pumei, vesari, vesakil, most nacin, a gide, meg gavei. Azt mondja, a Talmud, jó, de akkor megyünk még tovább. Mivel, hogyha ennek az erszénynek vannak szíjai, ugye gondolom, hogy az erszényt, és az erszényt valahogy fölkötötték magukra, akkor az erszény szíjai mindenképpen még, de lesz egy olyan pillanat, amikor az erszény szíjai azok, amik még mindig csak a magánterületen vannak, és viszont az erszény egésze már a közterületen van, akkor ha azt mondom, hogy eged, smély eged, hogyha az eszköz közre fog, akkor az eszköznek egy része még átlóg az előző területre, akkor az olyan, mintha az egész még az előző területen lenne. Viszont a lopás viszont már mindenképp létrejött, mert az edényben lévő összes rúd már átkerült, vagy ezüst rúd átkerült a magánterületről a közterületre. Erre azt mondja, a Talmud, mit fog erre mondani a Bjéhan, de lékos naci. Mivel is széma, de iszlej, ume varkhe, lejú, azt mondja, ez egy olyan erszény, ami nincsenek szíjak, vagy ha úgy tetszik, akkor vannak rajta szíjak, de a erszény köré vannak tekerve. Oké, ezzel ugye még nem fejeztük be ezt a kérdést, hogy eged, smély eged, vagy sem, de ezt az ellenvetést, a kicsit nehezen is, de kiütöttük. Héna már rava, laj, sonu, ellobe kupem le a kisoni duluin, avam le a hárdol hája. Álma szavár, eget, kni, laj, smély, eget. Ugye a Talmud most még két véleményt fog hozni, rava véleményét és a bája véleményét, és úgy tűnik az első nekifutása, hogy rava azon a véleményen van, hogy eged, láv, smély, eged, ami azt jelenti, hogy az edényt nem tekintem úgy, hogy közre fog mindent, ami az edényben van. Miért? Mert azt mondja Rave, hogy csak abban az esetben igaz az, hogyha egy kosarat félig vittem át a közterületről, a magánterületről a közterületre, akkor nem szektem meg a szombatot. Ez csak abban az esetben van így, hogyha a benne lévő zöldségek, azok olyan nagyobb darab zöldségek, hogy ők maguk is félig ezen a területen és félig azon a területen vannak. De hogyha a kosárban lévő zöldségek azok mondjuk apró magvak lennének, mint a mustármagvak, akkor a szombatszegés igenis létrejött volna, mert azok a mustármagvak, amik a kosárnak azonban a felében vannak, ami már az új területre került, azoknak az esetében már megtörtént a szombatszegés. És mert nem mondom azt, hogy eged, smély eged, nem mondom azt, hogy a kosár közre fog, és azért a kosárnak a lényege, az, hogy hol van a kosár, az a kérdés, és nem az, hogy az egyes tárgyak, vagy az egyes zöldségek, vagy magvak hol helyezkednek el a kosáron belül, akkor ebből az következik, hogy Rave azon a véleménye van, hogy eged, lábsmély eged. A bája már, a finom leja hárdal patul. A bája viszont azon a véleményem volt, hogy még akkor is, hogyha a kosárban nem ilyen nagyobb darab zöldségek vannak, mint a cukkini vagy a tök, hanem apró magvak, mint például a mustármagvak, akkor is föl vagyok mentve még, és nem jött létre a szombatszegés, mert mivel a kosárnak egy része az még az előző területen van, akkor hiába a benne lévő dolognak egy része már az új területen van, mivel eged, smély eged, mivel a kosár közre fog, ezért a kosár lényege a kérdés, és nem pedig az egyes tárgyak, amik benne vannak, azok hova helyezkednek el. Kama bája besítasz, de rave, kamra besítasz, de a bája. Veramida bája, bája, veramida rave, de rave. Azt mondja, Talmud később, viszont azt látjuk, hogy pont fordítva nyilatkozik Rave és a Báje, és Rave van azon a véleményen, hogy eget smélyeget, hogy a kosár vagy az edény közre fog, és a bája van azon a véleményen, hogy a edény nem fog közre. De itt már a Mojci Périsztő és Üsszerávi, ahogy tanultuk, ha valaki kivisz zöldséget vagy gyümölcsöt a közteletről a magánteletről a közteletre, a bája már bejadai hájov, hogyha kézzel, azt mondta a bája, hogyha kézzel vitte ki, kézbe vitte ki, akkor ezzel szombatot szeged, de kli patur, ha viszont edényben vitte ki, akkor föl van mentve. Rave amár bejadai patur, be kli hájov. Rave pedig azt mondta, ha kézzel vitte ki, akkor fel van mentve, ha edénybe vitte ki, akkor pedig megszegte a szombatot. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy én bent állok a magánterületen, és kirakom a kezemben, kezemben van a zöldség, és kirakom a kezemet, kinyújtom a kezemet, átnyújtom a másik területre, akkor ez egyik opció. A másik az opció az, hogy a kosarat, a kosár kerül félig ki a magánteletről a közterületre. Az egyik azt mondja, a bája azt mondja, hogy ha a kezemmel csináltam, akkor az szombatszegés. Ha a kosárral csináltam, akkor az nem szombatszegés. Rave pedig azt mondja, hogy pont fordítva. Most ebből, ezekből a véleményekből úgy tűnik, mintha mind a ketten pont fordítva mondanák, mint az előző vélemény, mint az előbbiekben kifejtett, aztán a Talmud ipuch, pont fordítva kell mondani, és ezzel nincsen ellentmondás, és akkor a történet vége az az, hogy Rave van azon a véleménye, hogy eged, lávsmélyeged, hogy az edény az nem fog közre, és ezért nem azt nézem, hogy hol van az edény, hanem azt nézem, hogy az adott edényben lévő egyes dolgok hol helyezkednek el, és a bája pedig azt mondja, hogy eged, smélyeged, hogy az edény az mégis közre fog, és ezért a lényeg az, hogy az edény hol van, és nem az, hogy az egyes dolgok, amik benne vannak, hol vannak. Oké. Most mit tanultunk az előbb? Még ezzel egy pillanatra meg fogunk állni. Mit tanultunk az előbb? Az előbb azt mondta a Talmud, hogy ez a brájta, hogyha valaki a kezével rakta ki, tehát ő bent állt, és a kezével kinyújtotta, és átnyúlt a másik területre, akkor chájav. Akkor az egyik vélemény szerint legalábbis létrejött a szombatszegés. Miért? Mert hiába nem rakta le a másik területen önmagában, hogy átnyúlt a másik területre, és a kezében van az adott tárgy, az már kivitelnek számít. Szóval hiába én állok az egyik területen, és a testem egész az egyik területen van, de mert a kezemben van valami, és azzal átnyúlok a másik területre, akkor ezzel már létrejött a szombatszegés. Most ez látszólag ellentmondásban van azzal, ami az első misnája volt a szombattraktátusnak. Mi volt az első misnája a szombattraktátusnak, hogyha visszaemlékeztek, bár lassan már, ha jól számolom, 3 hónapja, hogy tanultuk. Az első misna arról szólt, hogyha áll valaki a házban, és a szegény ember áll kint. És akkor a különböző variációi voltak annak, hogy aki a házban áll, az kiadja a szegénynek, aki elveszi tőle, vagy a szegény beadja a kosarat, és belerakja a ház gazdája a alamizsnát. És ennek a különböző variációi voltak. És az egyik variáció a következőképp hangzott. Pasad bala bájzasz jadala huc, hogyha a házban álló ember kinyújtotta a kartját, a kezét, benne a dolgokkal, ben natala animetoicha, és a szegény elvette a kezéből, olyan naszan lesz ajha, behichnisz, vagy a szegény belerakott valamit a kezébe, amit ő kinyújtott, és ő beemelte a kezét, és nem turin, akkor mind a ketten fel vannak mentve. Miért vannak felmentve? Mert egyikőjük sem csinálta végig a kivitelnek a két fázisát. Ugye a két fázis az az, hogy van a kira, és van a noha. Felemelés és lerakás. Ő kinyújtotta a kezét, belerakta a szegény, ő visszahúzta, vagy kinyújtotta a kezét és elvette tőle a szegény, akkor egyikőjük sem vitte végig mind a kirát és mind a nohát, mind a fölemelést és a lerakást. Most, hogyha igaz lenne az, hogy amikor én kirakom a kezemet, kinyújtom a kezemet az egyik területre, a másik területre, és benne van valami, akkor létrejön a szombatszegés. Hiába a testem még itt áll, de a túloldalon már egy másik terület van, akkor mi az oka annak, hogy a Talmud első misnájában ugyanerre az esetre azt mondta, hogy patur, hogy nem jön létre a szombatszegés. Azt mondja erre a Talmud, hosszom le májlem is la isa, hoha le mátam is la isa. Szóval a különbség az az, hogy három tefach közelségben vagyunk-e a földhöz, vagy sem. Ugye, mert többször volt erről szó, hogy a talmudi logikában, ha valami a földhöz három tefach közelségben van, a légterének a 24 centivel van csak, vagy 24 centin belül van a földhöz való légtérben, akkor az olyan, mintha az már a földön lenne. Hogyha a fölött van, akkor az nem olyan, mintha a földön lenne. És ez a különbség. A traktátus első misnájában, amikor a gazdag ember és a szegény ember egymásnak adogatják a dolgot, akkor az testmagasságban, karmagasságban adogatják. És ezért ott az nem olyan, mintha lerakták volna a földre. A mi esetünkben, amiről itt szó van, az az, hogy kinyújtottam a karomat benne valamivel, de úgy, hogy három tefach alatt volt, 24 centi alatt volt a kinyújtott karom, az olyan, mintha leraktam volna a másik területre, és ezért vagyok chájov. Oké, megyünk tovább. Talmud Sábát traktátus 92-es lapjának A oldalán tartunk. És így új misnába kezdünk bele. A moici bémbi a minoi bémbi szmajlai beszöjhékai olajk széfav hájav sekém mászobnéke az. A misna most arról fog beszélni, hogy különféle a szokásost, mi számít szokásos vivésnek, és a szokásostól eltérő vivésnek. Tulajdonképpen a mai nap, a mai siúr hátralévő részében végig erről lesz szó. Ugye az a kiinduló pontunk, hogyha valamit a szokásostól eltérően csinálok, ha valamilyen melachát, valamilyen szombati munkát a szokásostól eltérően csinálok, akkor az nem számít szombatszegésnek, mert a szombatszegés a munkavégzés szokásos módja szerint kell, hogy történjen. Most mi van akkor, hogyha amikor a vivésről beszélek, akkor mi számít még szokásos vivésnek, és a szokásostól eltérő vivésnek? A moici bémbi en minoi bémbeszmojlad, beszöjhékai, ajált széfafhája. Ha valaki visz, akár a jobb kezében, akár a bal kezében, akár a zsebében, akár a vállán, az mind-mind szokásos vivésnek számít. És a kém mászab néke az, mert a kehot fiai, ugye a lévi törzsnek azon tagjai, akik a sivatagban nem szekereken, hanem a saját kezüleg vitték a szentély sátor, a mistakán különböző kellékeit, mint például az oltárt, a fridládát, és így tovább, és így tovább. Most ezeknek a kellékeknek a vitelét a legkülönböző módon csinálták, ahogy majd a Talmudban mindjárt látni fogjuk, és csinálták jobb kézzel, bal kézzel, zsebben, fejen, vállon, és így tovább, és így tovább. Ezért ez mind-mind a vivésnek a szokásos módjaként számít. De kell áhári adaj, ha valaki a kezével valahogy a szokásostól eltérően, visszafelé fogva tartja. Beráglaj, vagy a lábán viszi. Befív, a szájával viszi. Beberpékaj, a könyökével viszi. Beoznaj, a fülén viszi. Beszaraj, a hajával viszi. Bepundoszajú filmlemáta, az övén viszi, de fordítva. Ugye régen ilyen olyan övek voltak, mint gondolom, mint manapság a, hogy fiek, az milyen táska, amit ilyen övtáskák voltak, de az övtáskát fordítva rakja föl, fejjel lefelé rakja föl. Bénpun dosszony lech a lukaj, vagy nem az övtáskába rakja, hanem az öv és a ruhája közé teszi be. Umbeszfász ha lukaj, vagy a ruhájába türemli bele. Beminnalaj a cipőjébe, vagy a szandájába teszi. Ezek mind-mind a szokásostól eltérő vivések, és ezért patur föl van mentve, nem számít vivésnek, se loj hajcike derech a mai cín, mert nem úgy vitt, ahogy az a szokásos vivés módozata. Amar Rabbi Lazar, a mai címa, ez volt a misna, nos jön a Talmud. Amar Rabbi Lazar, a mai címa szói, le máj le mászorot fohim hájó. És kém mászobnéke hoz. kérdés az az, hogyha valaki visz valamit, és ez a vivés, ez a tíz tefach fölött van. Ugye az előbb beszéltünk már róla, hogy van az a szituáció, amikor valami három tefach alatt van. Ugye akkor az lovud, az mindenképp olyan, mintha része lenne a földnek, mintha a földön gurítanám, hiába a földtől el van tartva három tefachal, de az olyan, mintha már összenőtt volna a földdel, akkor az mindenképpen vivésnek számít. Mi a helyzet? Akkor valaki tíz tefach fölött visz. És a tíz tefach fölött az általában, ha az egy terület lenne, akkor arra azt mondanánk, hogy ez egy makom ptur, az egy fölmentett terület. Ugye, aki most már most kezdte a Sabbat traktátust, azt tudja, nem fogunk most végigvenni az összes variációt, de azt tudja, ugye, hogy ez mit jelent, ez a fölmentett terület. A kérdés az, hogy amikor valaki visz mondjuk a vállán valamit, akkor az jóval tíz tefach fölött van, akkor az vivésnek számít-e vagy sem. Például tilos vinni magánterületről a közterületre, én fölveszem a vállamra, és kiviszem magánterületről a közterületre, akkor az vivésnek számít vagy sem. Azt mondta Rabbi Lazar, hogy vivésnek számít. Miért? Se kém mászav nékbek a hoz. Mert Kehát fiai is így vitték a szentély sátor kellékeit. Mászav néke a hoz minalan. Honnan tudjuk, hogy így vitték a kellékeket? Dixív. Ahogy mindjárt fogjuk olvasni, csak értsük, hogy miről van szó. Az világos, hogy a Kehát törzs fiai, azok a vállukon vitték. Mondjuk a vállukon vitték a frigládát. Ugye négyen vitték a frigládát, volt a frigláda, ki volt húzva két rúd a frigládának a ilyen kis karikáiba, és ezt vitték így négyen a vállukon. Most a kérdés az, hogy a frigláda alja az tíz tefach alatt vagy fölöttre esik. Ugye a tíz tefach az 80 centi. Akkor mindjárt ki fogjuk számolni, és arra fogunk jutni, hogy akárhogy is nézzük a különböző kellékek, és itt nem csak a frigládáról van szó, hanem szó lesz az oltárról, ami lényegesen nagyobb kellék. Ezek mind-mind tíz tefach fölöttre estek. Az aljuk is, amikor a vállukon vitték a Kehát fiai, az is tíz tefach fölé esett. Honnan tudjuk ezt? Először is tisztázzuk, milyen nagyok voltak ezek a kellékek. Kaleachat alam miskan alam izbeach szaviv, azt mondja Mózes 4. könyvének 3. fejezete 26-os mondat, hogy a szentély és az oltár körbe-körbe. A szentélyt és az oltárt azt egyszerre említi. Tehát van valami hasonlóság a szentély és az oltár között. Má miskan eszerámoisz, afamisz bejach eszerámoisz. Mi a közös a szentélyben és az oltárban? Ugyanúgy, hogy a szentély 10 áma magas volt, ugyanígy a Mizbeach, az oltár is 10 áma magas volt. 10 áma az 5 méter. Ez a 5 méter magas volt a kerítés, vagy a magának, a szentélynek a magassága. És az oltár, ami a szentélyben állt, az is 5 méter magas volt. U miskan gufe minnalan, dixiv, eszer áma összeérek akar, és honnan tudjuk tényleg, Igen, 10 áma magas, nem 5 áma. Igen, 10 áma magas, ami 5 méter. Honnan tudjuk, hogy 10 áma volt a szentélynek a magassága? Onnan, hogy Mózes második könyvében, a 26-os fejezetben mondja, hogy azok a sitimfa gerendák, amiből a szentélynek a fala készült, azok álló gerendák voltak, és minden gerenda 10 áma hosszú volt. Akkor egyértelműen benne van. Amúgy mellesleg megjegyzi azt most a Talmuduk szív, vagy infrasza jelenem is kamamarában is, de még prasszai. Az is írva van, hogy Mózes ráterítette a sátorlapot a szentély tetejére. Mikánat a lomed, gajvönsön levím eszer ámösz. Innen tudjuk, hogy a lévita törzs fiai 10 áma magasak voltak. Elég szép szál emberek lehettek. 5 méter magasak. Legalábbis a tanult mostani álláspontja szerint. Most, ugye, ha Mózes, honnan jön ez ki, hogy a lévi törzs tagjai 5 méter magasak voltak? Mert ugye azt mondja a Tóra, hogy Mózes rárakta a sátorlapot a szentély tetejére. Ha rá tudta rakni, az azt mondja, olyan magas volt, hogy csak úgy rá tudta rakni a tetejére. Ha ő ilyen magas volt, olyan magas volt, mint a szentély, 10 áma magas, akkor azt mondja, hogy a törzs törzsének, a lévita törzsnek minden tagja ilyen magas volt. Ez nem teljesen világos, hogy ez miért ez miből derül ki. De ezzel majd a Talmud is látni, érezni fogja egy kicsit esetleg. Túlzás ez a 10 áma magasság. De most ennyi, még itt tartunk. 10 áma az 5 méter magas volt. 5 méter magasak voltak a léviták. Most, van egy olyan fizikai alapelv, hogyha viszek egy tárgyat, ugye mire de koltune de midlibe maritös tilt, ami la eljön, trat tilt, ami la tahasz. Ha viszek egy tárgyat, úgy, hogy ez egy rúdra van ráerősítve, akkor tudom biztonsággal vinni, hogyha kétharmada a rúd alatt van, a térfogatának kétharmada a rúd alatt van, és csak egyharmada van a rúd fölött. Ugye, mert hogyha ha túl sok van a rúd fölött, akkor az el fog dőlni. Akkor a rúd az úgy kell, hogy benne legyen, hogy egyharmad van fölötte, és kétharmad van alatta. Az azt jelenti, hogyha 10 áma magasak voltak a léviták, és az oltár, amit vittek, az is 10 áma magas volt. És kétharmada esett a rúd alá, és egyharmada a rúd fölé, akkor az azt jelenti, hogy a válukról kicsit több, mint 6 ámát lógott be, tehát még mindig a földtől volt 3-4 áma. Ha volt 3-4 áma a földtől, az azt jelenti, hogy az lényegesen több, mint 10 tefach. Ugye azt hiszem, hogy egy áma, ha nem tévedek, akkor az 5 tefach. De most ebben egy kicsit elbizonytalanodtam. De bárhogy is legyen, maradt 3-4 áma még a földtől, akkor mindenképpen több, mint 10 tefach fölött voltak. Most a Talmud egy kicsit azért érzi, hogy ez lehet, hogy kicsit erős, hogy 10 áma magasak voltak a léviták, és ez egy másik variációt hoz, amiből egyértelműen lehet ez bizonyítani, hogy 10 tefachnál magasabban voltak azok a szentélybeli kellékek, amiket a léviták a sivatagban vittek. Iba is szemem arra, hogy nézzük meg a fridládát. Ugye a fridláda maga, de amár már arra, hogy tisöt fachim, a fridláda maga az 10 tefach magas volt, és rajta volt még ve kapoires tefach. És a kaporet, ami rajta volt, a teteje az még egy tefach, Harékán a szara, akkor összesen 10. 9 volt az alja, még egy, ami a kaporet, az összesen 10. Azt hiszem, hogy a fridláda az 10 tefach volt összesen. Most, hogyha igaz az, hogy mindig a kétharmadot kellett, a kétharmad kell, hogy a rúd alatt legyen, és egyharmad a rúd fölött, az azt jelenti, hogy a válukon vitték a fridládát, akkor az csak kicsit több, mint 6 tefachal lógott be a föld alá. Az azt jelenti, hogy ha csak normál emberméretű magasak voltak a léviták, akkor is simán még 10 tefach fölött vagyunk. Az alja a fridládának még 10 tefach fölött van, mert mondjuk ők mondjuk 10 tefach az 80 centi. Mondjuk tegyük fel, hogy ők 1,60 magasak voltak, 1,70 magasak. Akkor azt jelenti, hogy a 10 tefachnak a kétharmada, a 80 centinek a kétharmada, ami belógott a válukról, mondjuk a váluk az nem 1,60 volt, hanem 1,50 a válmagasságuk, a 80 centinek a kétharmada, az durván mondjuk 50 centi, akkor az 1,50-ből levonunk 50 centit, akkor 1 méter, akkor az alja a fridládának a földtől 1 méter magasan volt, ami több, mint 10 tefach. Ebből egyértelműen látjuk, hogy hiába, még ha normál magasságként is nézzük a lévitákat, és nem mondjuk, hogy 5 méter magasak voltak, akkor is 10 tefach fölött vittek, és ez, innen tudjuk, hogy a 10 tefach fölött visz valaki, akkor az is vivésnek számít. Azt mondja a Talmud, hogy Ligmar mi Moise, tényleg miért értünk el ettől az ötlettől, hogy ők 5 méter magasak voltak. Látjuk, hogy Mózes 5 méter magas volt, akkor legyenek ők is 5 méter magasok. Azt mondja, a Talmud, Dilmas, ma is a Sájni. Lehet, hogy Mózes kicsit eltért a többi lévitától. És miért gondoljuk, hogy eltért? De Amar Máli, nagyon szép mondás következik. Én a skina sajra, elal chacham gibor asiru bálkaima. Az örökkévaló dicsfénye csak olyan emberre száll alá, aki okos, hősies, tehát bátor, gazdag, és szép szál ember, szép kiállású nagy ember. Miért? És erre a kommentárok azt mondják, van egy szép mondás a Koheletben. Chachmas miszkém bzuja udvara veinam nismaim. A szerencsétlen bölcs szavai szégyenteljesek, és a szavát senki meg nem hallja. Ha valaki szegény, csúnya, nem jó kiállású, alacsony, akkor így lehet nagyon okos, de senki nem fog rá odafigyelni. És azért, hogyha valaki egy vezető, akkor amire ezt mondjuk, hogy Isten dicsfénye rászáll, valaki egy vezető, a népnek a vezetője, az nem elég, hogy okos, hanem szép is kell, hogy legyen. Okos, szép, gazdag, jó kiállású, szinte ekkor fognak az emberek odafigyelni rá. És lehet, hogy Mózes azért volt ilyen magas, nem azért, mert ilyenek voltak a Lévi törzs tagjai, és ő is ilyennek született, hanem azért, mert ő volt a vezér. És a vezető csak olyan lehet, aki egy szép szál ember. Amará, mi sumra mi hia, a mőjcim a szajom és sábeszerre is, a HF hátos, a kény, ánsé, utcala iszünkény. Talmud arról beszél, mi a helyzet akkor, hogy valaki a fején visz valamit. Azt mondta Ráv, hogy ha valaki a fején visz valaki valamit, mondjuk, mint én most a fejemre rakom a poharat, és így próbálok vinni, de ez most nem sikerült. Nézzétek el nekem, kicsit késő van. Szóval, hogyha valaki a fején visz valamit, akkor a fejen való vitel, az is vitelnek számít, és létrejön a szombatszegés. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert Hucál városának lakóinál, ez volt a szokás, mindent a fejükön vittek, mint Indiában. Ezt az Indiát ezt csak én tettem hozzá. Nem volt olyan jó, hogy ezt a kávét a fejemben próbálni vinni, de Hucálban ebben nagy mesterek voltak, a fejükön vitték a dolgokat. Vársé, Hucál, Ruvede, Alma, azt kezdett Alma, és Hucál, az mindenki, az meghatároz mindenkinél, meghatározó. Ők azért, mert ők a fejükön visznek, akkor bárki a fején visz, az már a normál vitelnek számít. Itt már, hachi, itt már, nem, javítani kell ezt a mondást, nem így hangzott ez el, hanem a következőképp hangzott el. Amar Rábi Sum Rabi Hia, Ráb azt mondta Rabi Hia nevében, Echad mi bnei Hucál se, hogy cimá szajá röjjsi, be sávasz hávsa kémne írőjszik heim. Hucál lakói közül, ha valaki valamit a fején visz szombaton, akkor az vitelnek számít, mert Hucál lakóinál ez a normális. Azt kérdezett, Talmuti Botel, Dájtőcet kaladom. Akár azt mondja, a Talmud, és kit érdekel, hogy az ő városában mit csinálnak? Általában az emberiség, az emberek hogy viselkednek? Emberek nem szoktak dolgokat a fejükön vinni. Erre azt mondja, Talmud jogos, elejét már, hachét már, újra változtatunk a mondáson. Nem így hangzott ez el, hanem úgy hangzott el, Mojci, már szójára is, ha valaki a fején visz valamit, akkor patúr, akkor föl van mentve a büntetés alól, be imtimce lajmár, és azt találnál mondani, hogy hát miért van felmentve, amikor Ánsé Hucál őszintén, amikor Hucál városának lakói mégiscsak így viszik a dolgokat, szóval botla dájten egyszer kaladom, de minket ez nem érdekel, mert a többség nem így viselkedik. És a normál viselkedést, a normál eljárást, az általános eljárás határozza meg, és nem pedig egy adott városnak a viselkedése. Oké, okay. Közben lapoztunk a 92-es lap B oldalára, és egy misna következik. A misna azt mondja, miszkáven lehajcide fanom vajle lachajrav. Ha valaki egy táskát elől tervezett kivinni, de mire kiért, az a hátuljára, hátra csapódott. Patur, akkor föl van mentve. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért különben. Lachajrav vajle lefanom vajle, de ha viszont hátul akarta kivinni, szóval hátra csapva, és előre került, akkor viszont hájov, akkor viszont létrejött a szombatszegés. Beeme szomlú, és valójában azt mondták, azt tanították, ha isakai gerezbe színal, ha egy nő a előkéjére, az előkéjébe belerak valamit, bémele faneo, bémele hareo, mindegy, hogy előre vagy hátra rakja, akkor létrejött a szombat szegénység. Kein rói lias chaize, mert ez az előke, ez olyan, hogy ez forog. Néha elől van, néha hátul van, és ezért ez mindegy, hogy hova tette. Rabbi Yehuda, mert af me kavlep tokin. És Rabbi Yehuda ehhez hozzátette, hogy a hírvivők is, ugyanez a helyzet a hírvivőkkel is. A királynak a üzenetét vivőivel is így van, és ezt majd tisztázza a Talmud, hogy mi van így, de ott is létrejön a vivés és a szombatszegés tilalmának a, vagy a szombati vivés tilalmának a megszegése. Oké, ez volt a misna, akkor nézzük, hogy a Talmud mit mond a misnáról. Azt mondja a Talmud, Májsna lefanov vajlaj láhajrv de patur leiszávad magsávtaj láhajrv vajlaj lefanov námja leiszávad magsávtaj. Azt mondja a Talmud, mi a különbség? A misna azt mondta, hogy ha valaki valamit előre rakva, a táskát előhordva akart kimenni, de mire kiért, hátra csúszott a táska, akkor föl van mentve. De ha hátul akarta vinni a táskát, és előre csúszott, akkor viszont létrejött a szombatszegés. Mi a különbség? Ha azért van fölmentve az elsőnél, mert nem jött létre, mert nem a szándéka szerint történt az, ami történt, és ugye ezt korábban tanultuk már, itt a szándék és a cselekvés kapcsolata nagyon fontos, hogy az a cselekvés számít csak szombatszegés cselekvésnek, ami a szándék szerint történt, akkor ha azért vagyok fölmentve abban az esetben, amikor előre raktam a táskát, és a táska hátra csúszott, mert nem a szándékom szerint történtek a dolgok, akkor ugyanez kéne, hogy legyen a törvény, akkor is, amikor hátulra terveztem rakni a táskát, és az előre csúszott. Amar Rabbi Lazar, távra, mi se sanozul, le is sanozul, azt mondja, Rabbi Lazar, igazad van, ez valamit nem stimmel, ezt a két törvény nem mondhatta ugyanaz a vélemény. Azt mondta erre, Rav, umájkusja, miért mondod, hogy ez probléma? Nem ez a gond, nem azért jön létre a szombatszegés, vagy van fölmentve, és nem jön létre a szombatszegés, mert nem a szándékának megfelelően történtek a dolgok. Nem, szó sincs erről. Egészen más dologról beszélünk. Miről beszélünk? Amer Rava, Májkus, Dilma, Lefanum, Vajle, Lachorab, Hány Time, de Patronim, Szkáma, és Mirum, Ulla. Valószínű, Jada, és Mirab, Husza. Az első esetben, amikor előre terveztem rakni a táskát, és az hátra csúszott, akkor az azért nem jön létre a szombatszegés, mert amikor a táskát előhordom, az egy magasabb fokú, biztonságosabb védelmet nyújt a táskának, mint hogyha hátul van, ott jobban ki tudnak zsebelni. Ugye, amikor megyek a trolin, akkor mindenki előre rakja a táskáját, nehogy valaki a háta mögött kilopjon belőle valamit. Ezért, hogyha én egy smira meula helyett, egy smira pchusza, az, ami létrejön, ha egy magas fokú védelem helyett egy alacsonyabb fokú védelem az, ami létrejön, akkor az ezért fel van mentve. De ha viszont fordítva van, egy alacsonyabb fokú védelem volt a tervem, és egy magasabb fokú védelem jött létre, akkor semmi ok nincs arra, hogy fel legyek mentve, akkor ezért jön létre a szombatszegés. Ele májkusja, diukadevasz niszenkusja. Ha már kérdésünk van, akkor nem ez a kérdés, hanem a szöveg értelmezésének a problematikája a kérdés. Miért? Mert a szöveggel lehet a következőképpen játszani. Hogyan? Ami szkávele hajcine fanon vajle láhajrev patur. Amikor azt olvassuk a misna elején, hogy amikor valaki maga előtt akarta vinni a táskát, de az véletlen átcsúszott a háta mögé, akkor föl van mentve, nincsen szombatszegés. Ebből az következik, úgy tűnik, mintha az következne, ha láhajrev vajle láhajrev kájov. Hogyha viszont, hogy miért van fölmentve, csak azért, mert elől tervezte vinni, és az hátra csúszott. Ha viszont hátul tervezte volna vinni, és hátul is vitte, akkor nem lenne, ha hátul tervezte vinni, és hátul is vitte, akkor létrejönne a szombatszegés. Mikor nem jön létre a szombatszegés, hogyha elől tervezte vinni, és hátra csúszott? De ebből az következik, hogyha hátul akarta vinni, és hátul is vitte, akkor viszont létrejön a szombatszegés. Én a széfa, viszont hogyha elolvassuk a misna végét, amiben az van, hogyha valaki hátul akarta vinni, és előre csúszott, akkor az szombatszegésnek számít, akkor abból meg arra lehetne következtetni, ha csak önállóan nézném a szöveget, hogy viszont, hogyha hátul akarta vinni, és hátul is vitte, akkor föl van mentve. A misna első feléből úgy lehetne következtetni, hogyha valaki hátul akarta vinni, és hátul is vitte, hogy akkor létrejön a szombatszegés. A Misna végében úgy lehetne ezt következtetni, hogy valaki hátul akarta vinni, és hátul is vitte, akkor is fel van mentve. És erre mondta azt, hogy Lazar, távra Misnazú, Lajsan Misnazú. Erre mondta azt, hogy hát ez igen, ez tényleg egy probléma. Itt nem lehet az egyik és a másik ugyanazáltal a bölcs által lett tanítva. És erre mit mondott rá Vási? Májkus, ja, dil, lajmi bajek, almász. Nem semmi probléma. A szöveg a következő képpen hangzik. Lajmi baje, láhajrú, vaj, láhajrú, hája. Hogy nem csak akkor van szombatszegés, hogyha valaki hátul akarta vinni, és hátul is vitte, hanem el a filu, de avit kövegsávtoj, amikor létrejön az a szándék, aminek megfelelően neki indult a vivésnek, el a filu, láhajrú, vaj, lefanav, még akkor is, amikor hátul tervezte vinni, és előre került, előre csúszott, akkor is létrejön a szombatszegés. És miért kell ezt mondani? Itt szrihulé, szálkadájtok a minden, mert azt gondolhatnám, hogy hogy mivel nem az eredeti szándékának megfelelően történtek a dolgok, mert hátulra tervezte rakni a táskát, és az előre csúszott, akkor ezért nem jön létre a szombatszegény, ki másmalon, és ezért mondjuk, hogy mégiscsak hájov, és létrejön a szombatszegés, mert mert amikor egy rosszabb minőségű védelemből egy jobb minőségű védelemre csúszik át a dolog, az én eredeti szándékom az volt, hogy hátul vigyem a táskát, és az előre csúszott, akkor az nem ment föl, hanem továbbra is kötelez. Oké, összefoglalva akkor még egyszer, ha valaki elől tervezte vinni a táskát, és hátra csúszott, akkor az nem szombatszegés. Ha hátul terveztek ne vinni a táskát, és előre csúszott, az szombatszegés. Ha elől tervezte vinni a táskát, és elől is maradt, az is szombatszegés. És ha hátul tervezte vinni a táskát, és hátul is maradt, az is szombatszegés. Oké, de erről az utolsóról most a Talmud azt mondja, mondani, hogy itt úgy tűnik legalábbis első nekifutásra, hogy mégsem szombatszegés az, mégsem mindenki szerint szombatszegés, hogyha valaki hátul akarta vinni a táskát, és hátul is vitte. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Ha valaki hátul akarta vinni a táskát, és hátul is vitte, az a tanaiták között is már egy vitás kérdés. De Tánya, ahogy tanultuk egy brájtában, a moicima aizbe pundasszajó piola májra hájov, piola mátarab jihuda me háje, vech a chamin poitrim. Hogyha van egy ilyen öftáskám, ugye most tulajdonképpen arról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy valaki hátul akarta vinni, és hátul is vitte, a táskát, amikor a hátam mögött viszem, akkor az nem kifejezetten egy erős vivés, mert gyakorlatilag alig van védve a táskám a lopástól. Most, hogy ehhez hasonlóan mit látok a Talmudban? Hogyha van egy övtáska, az övtáskát általában úgy szokták vinni, legalább a talmudi övtáskát 2000 éve, hogy a táskának a szája az felfelé néz. Ha lefelé néz, akkor hiába kötöttem be a táskát, lehet, hogy kioldódik, és kiesik belőle a pénz. Hogyha én az övtáskát magamra kötöm, de lefelé, ha fölfelé néz a táska szája, akkor mindenki szerint létrejön a szombatszegés. Ha viszont lefelé néz a táska szája, akkor az is egy smirab husza, az is egy gyengébb védelem, és ezért ugyan Rabbi Yehuda továbbra is azt mondja, hogy létrejött a szombatszegés, a bölcsek fölmentik a szombatszegés alól. Miért? Mert itt nincsen egy igazi smira, egy igazi védelem a vivés közben. Nem számít ezért teljesen vivésnek. Ebből úgy tűnik, hogy a bölcsek szerint a smira pchusza, a kevésbé erős védelem, az nem számít vivésnek, és a Rabbi Yehuda szerint a kevésbé erős védelem is vivésnek számít. Amelelem Yehuda, és a Brájta folytatja, és azt mondta Rabbi Yehuda, íjátem moidim beláhajrő, vajrő, láhajrő, sóhájó? Hát nem értetek velem egyet? Nem értetek azzal egyet, hogyha valaki hátul akarta vinni a táskát, és hátul is vitte, akkor ott létrejön a szombatszegés? Erre mit mondtak neki a bölcsek? Amrülaj, mi jártam, hogy ide káhelé adva, rágrössó patol? És te nem értesz velünk egyet, hogy amikor a normálistól eltérően visz valaki, mondjuk a lábával visz valamit, akkor föl van mentve. Ez a táska, ez olyan, mint hogy a nem norm, amikor lefelé fordítod a táskát, és úgy viszed, az olyan, mint a nem normális vitel. Amar Reb Júda, Nia Márti Davarechod, Vehén Namru Davarechod, erre azt mondta Reb Júda, nézzétek csak meg, én mondtam valamit, és ők is mondtak valamit, a Nilaimac azt, hogy Csúvaled Ivre, Vehén Laimac, hogy Csúvaled Varáj, és ők nem tudnak válaszolni nekem, én meg nem tudok válaszolni nekik. Mideka Amar Leo, Iátem Moidim, Lámi Klála, de Patrában. Most mivel Reb Júda szófordulatában az van, hogy is nem értetek egyet azzal, hogy aki hátul akarta vinni a táskát, és hátul is vitte, az ott létrejön a szombatszegés. Ebből úgy tűnik, mintha nem értettek volna ezzel együtt. És ebből úgy tűnik, mintha a rabbik azon a véleményen lennének, hogy aki hátulra tervezett vinni valamit, és hátul is vitte, az föl van mentve, és ott nem jön létre a szombatszegés. Erre azt mondja a Talmud, hát ezt a szöveget nem lehet így értelmezni. Utána még te kamelé, ijátom majde, miklál, de mechájv rabbi húda. Akkor ugyanígy azt mondanád, hogy amikor a bölcsök meg azt válaszolták neki, hogy te meg nem értesz velünk egyet, hogyha valaki a szokásostól eltérően visz mondjuk a lábával, akkor az föl van mentve? Akkor ezek szerint Rabbi Huda szerint nincs fölmentve? Ezt a szöveget nem lehet így értelmezni. El a... Azt mondja, Talmud, rakjunk rendet a dolgokban. Láhajrov, vagy láhajrov, divrákol hájov. Ha valaki a táskát a hátán akarta, vagy maga mögött akarta vinni, és úgy is vitte, senki nem vitatja, hogy az szombatszegés. Láhári adövráglaj, divrákol patul. Ha valaki a szokásostól annyira eltérően visz, hogy mondjuk a lábával visz valamit, akkor senki nem vitatja, hogy föl van mentve a szombatszegés alól. Mi a kérdés? Ki pligibe pundaszajó piolemáta? A kérdés az az, hogy egy övtáska, ami lefelé van fordítva, az melyikhez hasonlít? Az melyik kategóriába esik? Az még beleesik a smirápchutába, de ami még mindig vivés, a hátam mögötti vivésbe, az ugyanolyan kategória, mint amikor a hátam mögött viszem a táskám, vagy az már a sokásostól annyira eltér, hogy olyan, mintha lefelé fordítottam volna olyan, mintha a lábammal vinnék valamit, ami viszont mindenki szerint föl van mentve. Az a kérdés, hogy a szokásostól eltérőnek hol van a határa. Abban mindenki egyetért, hogy a lábammal vinni a szokásostól eltérő, és ezért föl vagyok mentve. Abban mindenki egyetért, hogy a hátam mögött vinni az még nem tér el a szokásostól, és ezért köteles vagyok. Az a szombatszegésnek számít. Kérdés az, hogy az övtáska, ami lefelé van fordítva, az melyikhez hasonlít? Rabbi Huda szerint a hátamon hordott táskához hasonlít, és a bölcsök szerint pedig a lábammal vivéshez hasonlít. Oké. A misna következő pontja az volt, be MS Amru, hogy valójában azt mondták a bölcsek, hogy egy nő a kis kötényébe, ha valamit beleköt, akkor mindegy, hogy előre kötötte, vagy hátra kötötte, az mindenképpen vivésnek számít. Ez valami olyan kis ilyen kötény lehetett, amit a nők magukra kötöttek, és akkor ez egy ilyen díszkötény volt, és néha ez elől volt, néha hátul volt, és erről mondta a misna azt, hogy ez mindenképp vivésnek számít. Már hogyha a köténybe valamit beleköt, és mindegy, hogy az most elől van, vagy hátul. Miért? Mert így is úgy is mozog a kötény forog a teste körül. Tanne kolbe emes halachahi. Most itt a furcsa, hogy a misnának a megfogalmazása, a misna azt mondja, hogy valójában azt mondták, be emes amru. Azt mondja, hogy a Talmud bárhol, ahol a misnában az van írva, hogy be emes amru, hogy valójában azt mondják, az azt jelenti, hogy a halachát olvashatjuk ott. Hogy ott nincs, senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez a halacha. Az utolsó törvénye a misnának az volt, Rabbi Judah Emir Abbe Kable Takim, hogy a hírvivők is, és nem derült ki, hogy miről van szó, most ezt most fogjuk értelmezni, de tnál se kán se kén láv lorej malchusz oly szinkén. Itt is a szándékról van szó. Arról van szó, hogy amikor egy hírnök kiviszi a levelet a királytól, vagy a fontos embertől vitt levelet, és oda tervezte adni A-nak, de végül nem A-nak adta, A-postásnak adta, hanem B-postásnak adta, akkor nem jön létre az eredeti szándék. Akkor azt gondolhatnám, hogy mivel nem az eredeti szándék szerint járt el, ezért föl van mentve, és nincsen, nem jött létre a szombatszegés, és ezért mondja a Misna, hogy átmekáblép szakin, hogy ebben az esetben is, mivel nem azon volt a hangsúly, hogy most melyik postásnak adja, hanem azon volt a hangsúly, hogy odaadja egy postásnak, ezért a szombatszegés mindenképpen létrejön. A következő Misna, amit most elkezdünk egy kicsit a talmudi résszel együtt, de az oroszlán része már holnapra fog maradni, az arról szól, és ez is egy nagyon szép filozófiai, életvezetési kérdést is amúgy meghatároz, hogy az alkotó munka, ami szombaton tilos, ha ez két ember csinál egy olyan munkát, amit egy ember szokott általában csinálni, akkor az munkának tekinthető egy szombatszegése, és hogyha két ember csinál egy olyan munkát, amit egy ember nem tudna önállóan megcsinálni, akkor az szombatszegésnek számít. Akkor most lássunk is hozzá. Tehát a Czadik Bét lap B oldalán, a B oldalának az alján a Misnát olvassuk. A Moici kikorlőre suszarávim hájov. Ha valaki egy karé kenyeret, vagy egy zsemlét kivisz a közterületre, magánterületről a közterületre, akkor létrejött a szombatszegés. Hogy ciusz náim turim. Viszont, hogy csak ketten vittek ki egy karékenyeret, ugye értem, hogy karékenyeret egy ember is elbír. Ez egy olyan dolog, amit az emberek 99%-a elbír, egyedül is, de ő ketten vitték ki, közösen fogva, akkor mind a ketten föl vannak mentve. Miért? Mert ha valaki ketten csinálnak egy olyan munkát, amit egy ember szokott vagy tud végezni, akkor mind a ketten föl vannak mentve. Lajachel echadlai cévei ciusnáim. Ha viszont egy nem tudná kivinni, akkor mind a ketten. Tehát, hogyha egyedül nem tudnák kivinni, és ketten közösen viszik ki, akkor mind a ketten szombatszegőek. Rabbi Simon viszont ebben az esetben is fölmenti őket. Most itt tisztázni fogjuk akkor kicsit részletesebben, hogy miről szól ez a vita. Gemara. Amare Yehuda, Amar Rav. Azt mondja, hogy Rabbi Yehuda Rav nevében. Amrile, Amar Abaye, Amrile, Vas Nissen Tana. Zeyachal. Hogyha két emberről van szó, és mind a ketten képesek lennének egy adott munkát elvégezni, mondjuk kivinni valamit, egy adott tárgyat, és közösen viszik ki, Rabbi Meir Mechayev, akkor Rabbi Meir kötelessé teszi őket az áldozathozatalra, ők szombatszegőnek számítanak. Tehát, ha Jánkele is, és Simon is képes lenne kivinni ezt a poharat a magánteletről a közteletre, de nem külön-külön viszik ki, hanem közösen, akkor Rabbi Meir szerint szombatszegőek, Rabbi Yehuda és Rabbi Simon szerint viszont nem. Mi van akkor, hogyha zeinajachöv, hogyha egy olyan tárgyal van szó, amit Jánkele egyedül, vagy Simon egyedül nem tudnának kivinni, és most közösen viszont kiviszik, akkor pont fordítva, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir mechájvim, Rabbi Yehuda és Rabbi Meir kötelessé teszik, és Rabbi Simon Péter, és Rabbi Simon még ebben az esetben is fölmenti. Zeyachöv, zeinajachöv, ha viszont az egyikük képes lenne kivinni, izmosabb, és képes lenne kivinni, a másikuk viszont nem lenne képes kivinni, akkor divrákkal, hájv, akkor mindenki szerint köteles. Nem derül ki, hogy melyik köteles, az, amelyik amúgy képes lenne kivinni, vagy az, aki nem lenne képes kivinni. Oké. Tehát volt három esetünk. Az egyik eset az, amikor az egyikük se lenne képes kivinni, a másik eset az, amikor mind a ketten képesek lennének kivinni, és a harmadik eset az, amikor az egyikük képes lenne, és a másikuk nem lenne képes. Akkor amikor mind a ketten képesek lennének kivinni, akkor Rabbi Meir kötelessé teszi őket, Rabbi Yehuda és Rabbi Simon fölmenti. Hogyha mind a ketten képtelennek lennének kivinni, és most együtt viszik ki, akkor Rabbi Meir és Rabbi Yehuda szerint kötelesek, és Rabbi Simon még mindig fölmenti. És hogyha az egyik képes lenne, és a másik nem lenne képes, és együtt viszik ki, akkor mindenki szerint köteles. Nem de tudjuk, hogy melyikük, de köteles. Tánya nem jach, ilyen majcikik a rössusza rábim chájv. Ugyanígy tanultuk egy brájtában, hogyha valaki kivisz egy kenyeret a közterületre, akkor ha egyedül viszi ki, akkor létrejött a szombatszegés, hogy Ciu Snáim. Ha ketten vitték ki, ez ugye ez tipikusan az az eset, amikor kettőjük közül bármelyik ki tudná vinni, akkor Rabbi Meir Mechájov, akkor Rabbi Meir szerint létrejött a szombatszegés, Rabbi Huda Oimer, Rabbi Huda viszont azt mondja, im jachel echadlai ciai, vagy Ciu Snáim chájovim, vi im láv pturim, Rabbi Huda szerint, hogyha mind a ketten képesek lennének kivinni, egyedül, de ők közösen ketten viszik ki, akkor kötelesek. Bocsánat, rosszul mondtam. De mondjuk Huda szerint, ha valamelyikük nem lenne képes kivinni, és ők most közösen viszik ki, akkor kötelesek. Vim láv pturim. De hogyha mind a ketten képesek lennének kivinni, és most közösen viszik ki, akkor föl vannak mentve. És Rabbi Simon mindenképpen fölmenti őket. Oké. Most az, hogy miért mondja a Rabbi Meir így, Rabbi Huda új, Rabbi Simon amúgy, ezt majd később fogjuk tisztázni, de először, ami még ma hátra van, hogy tisztázzuk, hogy egyáltalán miért merül föl, hogyha valaki nem egyedül csinál valamit, hanem közösen csinál valakivel, akkor ne ugyanolyan megítélés alá esse, mint hogyha egyedül csinálná. Na, hanemili, honnan vesszük ezt? De tanurabanon, tanultuk egy brájtában. Írva van Mózes harmadik könyvében, hogyha egy lélek vétkezik önszántán kívül a nép tagjai közül, megszegi az örökkévaló valamely parancsát, amelyet nem kéne, hogy megtegyen, és vétkezik. Most a megszegi, be a szojsza, megcselekszi, az arra utal, ha őszesz kullava, lőszesz mit tassza, hogy ő cselekszi meg az egészet. Ő cselekvi meg az egészet. De nem úgy, hogy csak egy részét cselekszi meg. Tehát, hogyha közösen csináltak valamit, akkor az nem számít vétkezésnek, mert az a vétkezés, amit én cselekszek végig az elejétől a végéig. Snáim se hajó aichlinben málgéz, villőigzin. Például, ha ketten közösen fognak egy vasvillát, és azzal dobálják a szalmát, de kárkár vissajövtim, vagy szövőrúddal közösen szőnek, be kulnusz ve kajszvim, vagy egy tollat közösen fognak, és azzal írnak, vagy be kanneve hojcivim, vagy egy fadarabot közösen visznek ki, és uszarámim, közösen visznek ki a közterületre, jachal juhajavim, akkor azt gondolhatnám, hogy ennek dacára, hogy közösen végzik a munkát, szombatszegőnek számítanak, és kötelesek áldozatot hozni, Talmud Lajmár, ezért mondja a Tóra, az bászolisza, aki megcselekszi, ha isze ez kula, Lajja, isze mit szasza. Csak akkor, hogyha egyedül cselekszi, és nem akkor, hogyha közösen cselekszi. Most itt a kérdés az az, ebből világos, hogy kiderül, hogy a közös munkavégzés az nem ugyanolyan munkavégzés, mint az egyedüli munkavégzés. A kérdés az az lesz, hogy mi számít közös munkavégzésnek. Bármilyen közös munkavégzés, ezt mondja Rabbi Simon, aki ugye minden ilyen esetben fölment, vagy az a munkavégzés, amikor egyedül nem tudnám elvégezni, és most közösen csináljuk, vagy pont az a munkavégzés, amikor egyedül tudnám csinálni, és most mégis közösen csináljuk. Ez az az, amiről a Talmud a holnapi siúrban részletesebben fog beszélni. Addig is kívánok mindenkinek egy kellemes további estét, ha még nem tértünk nyugavóra. Köszönöm szépen mindenkinek a mai tanulást, és holnap este 9:30 körül ismét találkozunk. Mindenkinek további szép estét kívánok, egy jó hetet, Shavua Tov!